versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
Áldás békesség, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. A 20. század közepétől egyre többen hagyták el Magyarországot politikai vagy gazdasági okokból, sokan egészen Ausztráliáig mentek, ahol új életet kezdtek. A messzi kontinensen a gyökerekhez való ragaszkodás és a hit szorosan összefonódott. A református gyülekezetek fontos találkozási pontokká váltak a szétszóródott magyarság számára. Náluk járt nemrég Fekete Károly, a tiszántúli református egyház kerület püspöke. Melbourne-ben és Sydney-ben olyan közösségeket látogatott meg, amelyek számára a templom nem csupán az istentisztelet helyszíne, hanem az anyanyelv, a magyar kultúra és az összetartozás bástyája is. A diaszpórában élők közül sokan ma is órákat utaznak, hogy részt vehessenek egy gyülekezeti alkalmon, és továbbadhassák gyermekeiknek azt az örökséget, amelyet elődeik magukkal vittek a távoli földrészre. A látogatás különös jelentőséget kapott annak fényében, hogy az ausztráliai reformátusok tavaly hivatalosan is csatlakoztak a Magyar Református Egyházhoz. De mit jelent számukra ez a kapcsolat? Hogyan tudnak életképesek maradni ilyen hatalmas távolságok között, és mit tanulhatunk mi, itthon élők abból a hűségből, amelyről nap mint nap tanúságot tesznek. Fekete Károllyal Gál Márk beszélgetett.
Nagyon meglepő a tömbreformátusságból kiutazni egy olyan diaszpóra vidékre, ahol óriási távolságok vannak. Az Úristennek föláldozott idő és áldozathozatala, sok-sok kilométer megtétele egy-egy órás istentiszteletért nekünk, akik néhány percre vagyunk a templomtól, hogyha faluban élünk, néhány megállóra, hogyha városban, akinek kocsija van, az pillanatok alatt ott lehet a város vagy a falu másik végéről is a templomba, és sokszor nem áldozzuk fel az időt arra, hogy keressük az Istenházát. Itt pedig olyan sok száz mérföldes vagy több ezer kilométer megtétele árán találkoznak ausztráliai magyar reformátusok. Egy olyan ünnepen lehettem együtt, ahol Sydneyben mind a négy gyülekezeti körzet lelkipásztorai gyülekezeti küldöttségei ott voltak. Észak-Ausztráliából lemenni Dél-Ausztráliába, az legalább egy 4000 kilométer, és nem autó kell hozzá, hanem repülőgép. Nagy tisztelettel vagyok azok iránt, akik nem kímélik a magyar szó, a magyar kultúra, és a magyarul elmondott imádság, és a magyarul meghallgatott igehirdetésre szánt időt, hanem a lelkük kívánkozik oda. Eszembe jut a 42. Zsoltár, hogy mint a szép hüves patakra a szarvas kívánkozik. Ez a vágy le tudja győzni a kilométereket és a távolságokat.
Kilométerekről és távolságokról külön-külön is beszélgetni fogunk, de még mielőtt elágaznánk egyik vagy másik irányban, milyen érzés volt találkozni a világ egyik legtávolabbi magyar református közösségével?
2019. novemberében már lehettem kint, reformáció után, konfirmációi ünnepélyen, ugyanebben a két városban, Melbourneben és Sydneyben. Akkor Melbourneben volt egy 70 éves jubileum, a Bocskai iskola és a templom, illetve a gyülekezet alapítás, illetve Sydneyben konfirmáció volt. Azt a nosztalgiát éltem meg, bár elmentek a minden élők útján néhányan közülük, de igazából ismerős arcokra leltem. Ismertem az életük történetét egyeseknek, és létszámban sem találtam olyan fogyatkozást, mint amiről beszámoltak a lelkipásztorok. Persze ezek ünnepi alkalmak, és ilyenkor kíváncsiabbak az emberek, de látványos fogyatkozásra nem találtam. És ez azt üzeni nekem, hogy az Úristen gondoskodik olyan utánpótlásról, illetve olyan felderítő munkát végeznek a kollégáink, akik összetudják szedni az Ausztráliába szakadt magyar testvéreinket úgy, hogy tudjuk jól a kivándorlás ritmusait, hogy a 19. század vége, aztán az első világháború, második világháború, 56, aztán a 89-es változások körüli kivándorlás. Igazából most is vannak munkát keresők, vagy a családi kapcsolatok miatt kivándorlók, de nem olyan tömegben, mint annak idején. És az Úristen most nem ilyen traumák árán hozza az embereket össze, hanem a gyülekezetépítés módjait úgy találják meg a kinti lelkipásztor testvérek, hogy az utánpótlás onnan belülről van. És ez csodaszámba megy, mert nagyon sok felé azt hallja az ember, hogy a diaszpórában oly fokú az asszimiláció a második, harmadik, negyedik nemzedékben, hogy már nem is magyarul folynak az istentiszteletek. Ausztráliában pedig valahogy táplálja az Úristen ezeket a gyülekezeteket, és ezt én csodának tartom.
Az ott tartózkodása során akár egyik vagy másik gyülekezet esetében mit tapasztal, hogyan élik meg ők ott a mindennapjaikat reformátusként, illetve ez nekünk, itt az anyaországban élőknek milyen fajta üzenettel bírhat?
Azt tapasztaltam a kintjártamkor, hogy komplex módon gondolják azt a vasárnapot. Természetesen a középpontban az istentisztelettel, imádsággal, énekléssel, igehallgatással, de a magyar közösség megélése is ott történik. És aki annyit utazik, hogy akár 2-3 órát oda, aztán ugyanennyit vissza, ott a közös étkezés megadja azt a módot, hogy a találkozás, az ismerettségkötés, a kapcsolatok elmélyítése az arra a napra koncentrálódik. És ez a magyarság ápolás, ez természetesen hoz olyan mozzanatokat is, amelyek nem közvetlenül hitéleti tevékenységek, de egyik vágy fokozza a másikat, és egyik vágy kiegészíti a másikat, úgyhogy ez a komplexitás és komplementaritás, ez olyan sajátossága, de szerintem ilyesmi történik Kanadában is, vagy Amerikában, az ottani két egyházkerület gyülekezeteiben is, hogy amikor odaszánják ezt a napot, akkor ők nem sajnálják erre az időt. Úgy töltekeznek, hogy mindenféle módon, amit lehet. Sydneyben például anyák napja volt, a gyermekórások, illetve a vasárnapi iskolások köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat kis műsorral, és ott természetesen magyar népdalok is elhangzottak, nem csak egyházi énekek. Adi vers és Reményik Sándor, Gyulai Pál vers idős embertől fejből, gyönyörűen előadva, szép magyar nyelven tagolva. Nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy ez az örökség ez ne halványuljon el, hanem nemzedékről nemzedékre átadódjon, és hát van úgy, hogy hozzák a barátokat, angol nyelvű ausztrál barátokat is azok a fiatalok, akik egy-egy ilyen közösségbe járnak, így még terjesztődik is a mi kultúránk mások felé.
Melbourneben egy 1949-ben alapított menekültekből formálódott gyülekezetben járt. Mit üzen ez a típusú kezdet története számunkra?
Ahogy elmesélték nekem is a gyülekezet alapítás történetét, Antal Ferenc lelkipásztor már a menekülteket szállít hajón tartott bibliaórát, és valahogy úgy választották meg a lakóövezetüket, hogy ezek együtt is maradtak, sőt, a gyülekezet alapításra szánták el magukat. Végül is a 60-as években tudtak venni egy megürült anglikán templomot. Egy olyan gyülekezeti házzal, Bocskai intézetnek neveztek el, hogy vasárnapi iskolát és olyan magyar iskolát tudjanak fönntartani, amiben a hitéleti tevékenység mellett a magyar szót, magyar kultúrát is tudják ápolni, és ez így van azóta is, több mint 70 év óta. És ez saját tulajdon. Melbourne-nek ez a sajátossága, hogy a saját templomukban otthonosan kántorral, lelkipásztorral, parókiával, ott működő Bocskai iskolával, amelyik tud fogadni Magyarországról Körösi Csoma Sándor programmal fiatal önkénteseket, egy olyan markáns nemzetnevelő tevékenység van, ami csak Melbourne-re jellemző. Ez egy olyan stabilitást ad ennek a közösségnek, anyagi és lelki szempontból, hogy szinte kisugárzása van. Ez az otthonosság érzet, ez úgy lerít a gyülekezetről, sőt, külön találkozást kértek egy rendkívüli presbiteri gyűlés keretében a Melbourne-i presbitérium. Tudták, hogy én gyakorlati teológiával foglalkozok, és a gyülekezet építéshez ötleteket, ifjúságneveléshez még anyagokat is kértek, és tudtam is adni nekik, mert szeretnének olyan új utakat találni az ifjakhoz, a mostani felnövő nemzedékhez, és a fiatal felnőttekhez, amihez várják az anyaországi segítséget, azokat a módszertanokat, azokat az anyagokat, amelyeket ők nem képesek kitermelni, de minek is termelnék ki, hogyha vannak. Úgyhogy egy ilyen összekötő kapocs is született, hogyha én is rátalálok, akkor fogom ezt gazdagítani, ezt az anyagot. És olyan presbitérium van Melbourne-ben, ahol nagyon érdeklődő, érett korú 40 és 55 év közötti, mondhatom, hogy fiatalos, gondolkodású, tenni akaró presbitérium van, és nagyon nagy öröm volt látni azt, ami nálunk is vágy, és nagyon sokfelé tapasztalom, hogy nem a tradicionális presbiteri tiszt megöröklése érdekli a jelölteket, hanem szeretnének aktívan munkálkodni a gyülekezet érdekében, és aki ezt elvállalja, az komolyan veszi, az még tanul is hozzá, érdeklődik az új utak iránt, és ez gazdagítja a gyülekezetet, mert a minőségi református keresztény élet a vágyuk, nem csak egy formális vagy tradicionális módőrzés. Ez megint egy olyan vonás, ami nem csak hogy biztató, hanem példamutató. Itthon is jó lenne, hogyha így gondolkodnának a presbitereink, hogy nem csak a titulus izgalmas, hanem az a tartalom, amivel meg lehet tölteni egy ilyen tisztséget.
Ausztrália esetében én abból indulok ki, megvan az összetartás, az egymásra utaltság, akkor talán az ifjakat is könnyebb megszólítani és megtartani őket a gyülekezeten belül, vagy ők is hasonlóan olyan jellegű problémákkal találkoznak, mint mi az anyaországon belül.
Én azt vettem észre, hogy igen, kiváló cserkész munka zajlik Melbourne városában is. Több ilyen magyar iskola működik, ezek közül az egyik a Bocskai iskola, és a cserkész munkával összeszedett fiatalok már egy más anyag, egy más minőség, egy más kategória az ifjakon belül, és erre alapozva akár a konfirmációs fölkészítés, akár a vasárnapi iskolába való bevonás egymást segíti. És ez, ahogy elmondták, nem csak a két meglátogató gyülekezet, hanem a még másik két nagyvárosban működő lelkipásztorok beszámolója szerint is ez a magyar nyelvű cserkészet, ez egy bázis.
Maradjunk még egy gondolat erejéig talán Melbourne-nél, hiszen ha az Isten tiszteletre fókuszálunk, gondviselő Isten volt a fókuszban, ami a prédikációt illeti. Miért ezt az üzenetet vitte épp a közösségnek ott?
Amikor 2019-ben kint lehettem, akkor olyan élettörténeteket hallottam, amelyek nekem kézzelfoghatóvá tették, hogy milyen sorsok, milyen változatos nehézségek voltak egy-egy megkapaszkodásnál. De olyan buktatók jöttek, amit egyedül, az Úristen segítsége nélkül nem igen lehetett volna átvészelni, nemhogy hittel átvészelni, mert azért csalódásból, bizonytalanságból adódik épp elég egy ilyen kiszakadásnál, amikor az a szülőföldről valaki új hazát keres. És azt gondolom, hogy az Isten gondviselő szeretete, amelyik körbevesz bennünket, az egy ilyen helyzetben még inkább érzékelhető, tényleg ajándéknak tekintheti az ember. Ez a gondviselés még inkább megnyilvánult előttem abban, hogy az idősek a leghűségesebbek. És amikor az ember 96 vagy 99 éves, az angolszász világban azért más az öltözék, nem az életkorhoz illő a mozgás, hanem sokkal fittebbek, fiatalosabbak és derűsebbek. Ez megint csak egy olyan kegyelem, hogy látszik, hogy több az élet annál, mint amit az eledel a ruházat. Aki az Isten országát keresi először, annak tényleg megadatik az a ráadás, ami az életet még időskorban is élvezetessé, elviselhetővé és élhetőbbé teszi.
Sydney esetében a Szent Erzsébet otthon idős lakóinál is szolgált. Milyen lelki ajándéka volt ennek a találkozásnak?
Úgy kezdődött a Biblia óra, hogy mindenki egy énekszámot mondott, vagy egy éneksort mondott, és hát egy egész sor ének volt, a bemelegítő, a ráhangoló, és nem egy-kettő, hanem 8-10. Közben az is elhangzott, hogy miért fontos az ének, kinek-kinek, illetve ismerkedtünk is, hogy ki honnan jött, és hát a Kárpát-medence számos tájáról voltak ott olyanok, akiknek földerült az arca, hogy elmondhatják. Egymásnak biztos elmondják többször, és már unásig ismétlik, de hogyha ott van egy olyan friss közönség, mint amilyen én lehettem, akkor szárnyalóbban mondja el azt, ami neki fontos a óhazai emlékekből. Nyilván érdeklődtek a kötődésről, hogy hát ha közös ismerősre találunk, nyilván jöttek a debreceni születésűek, vagy a Debrecenben tanultak, és megvan-e még ez, hogy néz ki most ez az épület, milyen a nagy templom. Az egymásra találásnak azok a mozzanatai voltak gyönyörűek, amikor úgy önkéntelenül én is rácsodálkoztam, meg ők is. Az egyik ilyen legszebb volt, hogy testvérpár Zalaszentgrótról, illetve Zalaegerszegről kerültek ki. Nekem is földerült az arcom, mert az én nagyapám Zalaegerszegen volt templomépítő lelkipásztor a két világháború között, és ők meg tudták, hogy melyik az a templom. Sőt, az egyikük mondta is, hogy ő rendszeresen járt a Zalaegerszegen lakó testvér az evangélikus templomba. Én megmondtam, hogy az én édesapámat meg az evangélikus templomba keresztelt a nagyapám, mert akkor még nem volt Zalaegerszegen református templom, csak utána épült. Egészen más volt a beszélgetés. És utána, hogy olyan földire találtak rá, hogy tényleg félszavakból is érthetjük egymást. Egy fölfrissítő találkozás volt, és ezt, hogyha valaki szolgált már úgy, vagy kellett tartania valamilyen prezentációt vagy előadást idegen közegben, akiket nem ismert, ott mindig megvan az a szorongás, hogy vajon meg fogják érteni, tényleg úgy gondolkodnak-e, és itt gyönyörűen egymásra találtunk a Szentlélek segítségével, és ez egy fontos meghatározó élmény a számomra, hogy ismert igei történet az össze tud bennünket kapcsolni, és egy hullámhosszra tudunk kerülni.
A válaszát hallgatva az a kis konklúzió csapódott le bennem, hogy ez egy olyan alkalom volt a püspök úr számára, hogy nem csak ön adott, de ön kapott is.
Nagyon fontos töltekezés volt ez az egész út. Magával, Ausztráliával is, mint ami egy gyönyörű vidék, és az Isten teremtett világának egy nagyon ékes és kies része. Most nem a sivatagról beszélek, hanem azokról az övezetekről, a tengerparti részekről, ahol a nagyvárosok települtek, és egy olyan nyugalmat árasztó időszak, ami testet, lelket felüdítő élmény volt, a nagy távolságok ellenére is.
Tavaly abban a Istentől áldott helyzetben voltunk, hogy az egységnap alkalmával sikerült hivatalossá is tenni a kapcsolatot az ausztráliai testvérekkel. Hogyha ezt az egyéves évfordulót vesszük figyelembe, hiszen a mostani, az idei látogatás az nagyjából közelített ehhez az alkalomhoz, ez mennyire került elő a beszélgetések formájában?
A Sydney gyülekezet, amelyiknek a lelki pásztora itt volt tavaly, Péter Fikund, ő a 75 éves jubileumukat áldozta föl azért, hogy itt lehessen, mint aki aláírja az egységokmányt. Most a 76. évben ünnepeltük a mögöttünk levő 3/4 évszázadot, úgyhogy ez nyilván, hogy előjött, és kifejezték azt a jó érzést, hogy van egy olyan ernyőszervezet, van egy olyan háló, amelyiket ők nem kívülről néznek, hanem belekerültek. Olyan lehetőségek adódnak a számukra, ami az információ áramlásban, a segítségnyújtásban és az egymás számon tartásában nekik nem csak szimbolikus jelentőségű, hanem annak a elvékonyodóban levő köldögzsinórnak a megerősítése, ami az óhazához kötheti őket. Azok az egyházi mozgások, amelyek akár a Kárpát-medencében, akár a korábban csatlakozott egyháztestek között vannak, az a diaszpórában minden apró mozzanatában hatványozottan jelentkezik, mert a magyar egyházi életről tényleg nem sok minden hír jut el, vagy szorványosan jut el, és most ezzel a tagsággal, az egységes Magyar Református Egyházba való betagolódással, azzal járó elvi teológiai kötelezettségek bevállalásával, ők most kaptak egy anyaegyházat. Abban a világban, ahol a négy nagy körzetük tulajdonképpen négy egyházkerületet jelent az ausztráliai jog szerint a bejegyzett egyházakként, és nincsenek egymással függelmi viszonyban, egy laza szövetség van közöttük, meg számon tartják egymást, egymásra figyelnek, és segítik is egymás szolgálatát, de igazából külön államokban élnek. És a négy állam sem egyforma jogszokással és vallási berendezkedéssel bír. Ezért ez a biztos pont, hogy a Magyar Református Egyház szerves része lettek, ez ad egyfajta biztonságot nekik.
Ugorjunk hazai vizekre. Mit tanulhatunk mi, itthon élő reformátusok, a diaszpórában élők hűségéből, kitartásából?
Ahhoz, hogy a szórvány magyarok Ausztráliában rátaláljanak a gyülekezetre, illetve a lelkipásztorok megtalálják a híveiket, a mobilitás rettentő fontos. Ott nem megy be a lelkész hivatalba feltétlenül a család vagy az egyén, hanem ott meg kell keresni. És ez a keresési ösztön, amit én magamnak úgy fordítottam le, hogy felderítő munkát kell végezni, ez segít abban, hogy a pontszerűen megjelenő hitéleti alkalmak, amiknél lehet, hogy valaki csak havonta tudja megtenni, vagy engedheti meg magának, hogy megtegye ezt az óriási távolságot, és mondjuk havonta egyszer van az istentiszteleten, de hát 4 vasárnap vagy 5 van egy hónapban, és mindig mások jönnek, a telefonos, az e-mail kapcsolat, az online kapcsolat, a megkeresés, az olyan lefoglaltságot ad a lelkipásztornak, hogy nem a hivatalába ücsörög, hanem nagyon sokat órákig az autójában, vagy akár repülőgépre kell ülni, hogy érzékeltesse annak az egy családnak, vagy házaspárnak, vagy egy személynek, főleg, hogyha idős, és nincsenek hozzátartozói, hogy ő nem számkivetett, ő a gyülekezet tagja. Nem feltétlenül csak neki kell keresni a gyülekezetet, hanem a gyülekezet első számú képviselője, a megválasztott lelkipásztor keresi meg őt. És ez az egyért is útrakelés, és a egynek a megtalálásába vetett bizalom és energia, ez a mi sokszor elkényelmesedett a híveinkre váró magatartás, ami úgy látom, hogy a családlátogatás, mint műfaj kiveszőben van a lelkipásztori tevékenységből, mert nyilván a intézmény van akár szeretett szolgálat, diakóniai tevékenység, akár iskolai tevékenység vagy hitoktatás, ott elviszi az időt, de a személyes kapcsolatok ápolásában úgy megrestültünk. Ott meg enélkül nem lenne gyülekezet, és ez az aktivitása, hogy a lelkipásztornak meg kell találni az utakat az emberekhez. Be kell vonzania olykor-olykor abba a központba, ahol ő nem csak ige üzenetet kap, vagy lelki gondozást személyesen, hanem közösségi élményt, gyülekezet élményt kaphat, ahhoz meg kell nyerni. Olykor el kell menni érte, lehet, hogy nincs autója, vagy már nem képes vezetni az autóját, és be kell hozni. És ez a dinamika, ez az, amiben ők példát mutatnak nekünk. Hogy mennyi mindent kell ahhoz megtenni, hogy ezeket a pontszerű megjelenéseket össze tudja kötni, és ebből élet legyen, nem csak egy-egy élmény, egy vallásos élmény, hanem ebből hitélet legyen, hát az egy mestermű, és nagyon tiszteletre méltó. Sokszor tényleg a Szentlélek ihletése kell ahhoz, hogy jó időben, jó helyen, jó üzenettel találjon rá nagyon jó emberekre, akik a mi híveink, magyar református keresztjének.
Egy üzenet, egy útravaló, amit saját maga megfogalmazott, amikor búcsút intett és elköszönt egyik-másik ausztráliai gyülekezettől. Mivel tért haza, püspök úr?
A menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket gondolathoz kötődik ez a menetkészség, ami, hogyha mint püspök gondolok magamra, akkor nekem energiát ad arra, hogy nekem sokkal kisebb távolságokat kell megtenni a Tiszántúlon, bár elég nagy a Tiszántúl is. De mi ez a 1-200 kilométer sugarú kör Debrecentől, amiben nem szabad, hogy az ember belefáradjon, hanem keresni kell, mert minden református fontos.
Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét hallották az ausztráliai magyar reformátusoknál tett látogatásáról. Sándor Balázs, a Kisoroszi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának ige magyarázatával folytatjuk műsorunkat.
Isten igéjét olvasom, Júdás leveléből, 17. verstől a 25. versig terjedő ige szakaszból. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen vágyaik útján járnak. Ezek szakadásokat okoznak, testi emberek, akikben nincs szent lélek. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a szent lélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat, fedhetetlenségben, újjongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fenség, erő és hatalom, öröktől fogva, most és mindörökké.
Amen.
Szeretett testvéreim az Úrban! Júdásnak a figyelmeztetése azzal zárul, hogy elmondja, milyen támpont van az ember számára, hogy meg tudjon maradni a hitben. Hogy a küzdelmében ne veszítse el a célt, ne veszítse el a helyes irányt. És azt mondja, figyeljetek az apostolokra, figyeljetek az előttetek járókra, figyeljetek a hiteles emberekre, akiktől hallottátok az evangéliumot, akitől elfogadtátok, és amelyben éltek is. És ez ma sem lehet másként. Ne vonja el a figyelmünket egyetlen tévtanító vagy erkölcstelen ember sem arról, hogy hogyan is szegődtünk valakinek a példája nyomán Isten követésére. Hogyan váltunk Jézus Krisztus által Isten gyermekeivé? Hogyan lehettünk az igének hallgatói és megtartói? Hogy mindez az életünkben segítségül szolgáljon, ezért fontos néha visszatekinteni és visszagondolni a hiteles tanítókra. A figyelmeztetés itt is folytatódik, és elmondja azért, mert az utolsó időben, ahogy az apostolok is elmondták, csúfolódók fognak jönni. Jönnek olyanok, akik megpróbálják elbizonytalanítani, kizökkenteni a helyes útról mindazokat, akik az Isten útján járnak. Ezért fontos nekünk megmaradni ebben, és olyanokhoz kapcsolódni, akik biztos támpontot jelentenek az életünkben. És igazából arra kell figyelnünk, hogy lesznek olyanok, akik a csúfolódók hatására elbizonytalanodnak, kételkedni fognak. És nekünk kötelességünk segíteni őket, könyörülni rajtuk, hiszen azt fogalmazza meg a Szentíró, hogyha ezeken könyörülünk és segítünk, akkor a tűzből ragadjuk ki őket, mégpedig a gyehenna tüzéből, a kárhozatnak a tüzéből. És ha vannak szeretett testvéreink, akkor ezekre érdemes odafigyelni. Nem engedni őket a pusztulás útján a végletekig eltántorodni és összeomlani. És erre van lehetőségünk, hogy odafigyeljünk arra, kik azok, akik jó úton jártak és csak kételkednek, és kik azok, akikkel vigyáznunk kell, mert a bűnök útjára léptek, és még a ruhájuk is attól a szennytől van bemocskolva, és ezért nem érdemes a közelükbe menni, hogy bennünket is összekenjenek. Érdemes megmaradni, távolságot tartani, és az Isten útján együtt a többi gyülekezeti taggal haladni a boldog cél felé.
Amen.
Naponta jelentkező ige magyarázatainkat megtalálják a Magyarországi Református Egyház közösségi oldalain és podcast csatornáin. Áhítattal nem csak az online térben, hanem a rádió hullámhosszán keresztül is találkozhatnak. Ezen a héten vasárnap a 10 órai hírek után a Székesfehérvár belvárosi református templomból közvetít istentiszteletet a Kossuth Rádió. A több mint 200 éves gyülekezet életében az imádság, a szolgálat és a közösségépítés ma is meghatározó. Igét hirdet Brunner Vilmos lelkipásztor. Mai adásunk végén köszönöm figyelmüket Dóka Viktória és Gál Márk nevében is. Észrevételeiket a radio@református.hu e-mail címre várjuk. Műsorunkat pedig visszahallgathatják a megszokott helyen a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Kojsze Péter búcsúzik Önöktől. Tartsanak velünk legközelebb is. Áldás békesség! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.